Sánta Ferenc. Öregem, te vagy az egyetlen közülünk, aki Csikut meg tudtad volna verni, mondtam Fricikének. Emlékezett Csikura, és érdekes módon rám is. Az még neki is megmaradt a fejében, hogy nekem volt először a negyedben Artex labdám. Igaz, mini, szóval olyan kézilabda méretű, de azért ki lehetett vele törni az ablakot. Magyarországról vettük, és igazi siker volt. Végre fel tudtam hívni én is magamra a figyelmet valamivel. Fricike már annak idején jó fejgyerek volt, átlátott mindenkinek a kis szaros cselszövésein, amikor pedig beszélt, látszott rajta, hogy a szemével a távolt fürkészi, egy lépéssel mindig előbbre, mint a többiek. Mint mondtam, szerintem a legjobb bunyós volt a negyedben. De Csikuval ellentétben ő soha nem verekedett ok nélkül. Keveset beszélt, csak meccsen kiabált állandóan a kapuból, mert hogy ő volt a mi örökös kapusunk. A legerősebb, a legmagasabb, félig kitöltötte a kaput. Bárha csak kövekkel jelöltük a kapufát, a magasságot a Fricike magasságához kellett a képzeletben igazítani, ez pedig nem volt túl előnyös. Első között szőrösödött meg a lába. Egy nyár alatt belepték a lábszárát a göndör szőke szőrszálak, és ez még rátett egy nagy lapáttal az addig is kőkemény hírnevére. Ha körbeültünk a fűben, mindenki hallgatott, csak a Fricike nyugodt hangja duruzsolt, és arról beszélt, hogy van élet a grundon túl is. Amikor megtaláltam a nevét az adatbázisban, kiderült, hogy ő is üzletelni kezdett, a fővárosban él, van egy építkezési anyag lerakata és egy autószalonja, és hobbiból zenél. Amikor a hosszú vonatozás után egy söröző teraszán leültünk, hamar a dolgok elé ment. Kár volt eljönnöd idáig. A tegnap este egy kóbor lélek mindent elmondott. Mint annak idején. Tudod, kapus szeretnék lenni. Minden úgy kezdődött, hogy rögtön aznap, amikor beköltöztek az üresen maradt negyedik emeleti lakásba, a göndörhajú, szőke gyerek, akit egy BMW hozott, vadonatúj Adidas cipőben odajött a garázsokhoz, éppen amikor németezni készülődtünk, és ellentmondás nem tűrően közölte, hogy az ő labdájával fogunk játszani. Aztán egy hónap sem telt el, együtt építettük a gátat a csatornafedő előtt, a kopasz szász a harmadikról, a fehér dácsiáját mosta, a víz az utat kereste a porban, és figyeltük, hogyan kavarog a sárlé a gát mögött. Hogyan tódul végig a száraz porban, és tűnik el a csatorna nyílás sötétjében. Hirtelen kiabálást hallottunk a fűzfák felől. Rendőrautók érkeztek, rohangálás, kiabálás, mindenki az ablakpárkányra könyökölve figyelte, hogy a daru felemeli a rendőrt a negyedik emeleti ablakhoz, aztán hogyan tűnik el a sárga függöny mögött, és végül hogyan jelenik meg újra a teraszon, és hogyan vonja meg a vállát a lakásból kiáradó ürességben. Mire a rendőrök elhúztak, már sötét volt. Fricike aznap este nem jött le. Másnap mondta, hogy nem kapták el apámat a genyók. Egyesek szerint átmászott néhány teraszon, fel a blokk szurkos tetejére, aztán egy csapágyas szerkezettel egy antennakábelen átsúszott a másik blokk tetejére, onnan meg leereszkedett hátrafelé, ahol egy piros Volvo várta. Én ezt nem láttam, de sokáig beszélték, hogyan szökött meg Frici bácsi. Sri Lankára ment, aztán dolgozott Madagaszkáron, Vietnámban meg egy csomó más helyen, és mint a hódítók a fűszereket, küldte haza a családnak minden ország javát és illatát. Fricike pontosan tudta, hogy a világ legeldugottabb országaiban éppen mi történik, és olyan cuccokban feszített, amelyekhez hasonlót nemigen lehetett látni. Amikor meghozták a bárba az első játékgépet, egy Mortal Kombat 2-t, Fricike persze már ismerte. Tudta a fatality kombinációkat, a csalókódokat, úgy bűvölte a botkormányt, hogy könnybe lábadt a szemünk a bár füstjében. Ott ücsörögtünk, kis kíváncsi tömeg, az ajtó mellett, és néztük a masinát, amelyen két színes pofa püföli egymást, és a gyönyörűség édeskés bája finoman cserkészett be. Aztán hoztak még pénzes, meg pókergépeket is. Lógtunk a bárban, rendszerint bámultunk. A bátrabbak ki is próbálták néha. Azért szerettem Friciket társaságában lenni, mert biztonságban éreztem magam. Ha Dzsiko ott volt, még akkor is. Persze aztán összeismerkedett Kálmán Mircsával, hamar megszimatolták egymáson a pénzszagát. Üzleteltek bicajokkal és tévéjátékokkal, sportcipőkkel, de még fali órákkal is. Bármit el lehetett adni. Aztán Fricike relatív hamar el is húzta a Dzsikót, az ő exitje már akkor megtörtént, amikor mi kezdtük megízlelni a Grund Komisz báját. Sokáig tartotta a kapcsolatot Kálmán Mircsával, de Fricike más volt, mint a többi üzletelő. Volt benne valami nyugodt, értelmiségi elegancia, valami Grundon túli, valami, amiért bármikor érdemes volt meghallgatni, amit mondott. Nem tudta, hogy Mircsától vettem a csapatot, de nem is érdekelte különösebben. Úgy láttam, hogy már régen leírta a pasast. Ültünk a padon, és magoztunk. Augusztusi este volt, az éjszaka fekete bogarainak kitin szárnyai surrogtak. Sorra böfögtünk. Kicsi, Szappan, Fricike, én és Gerő. Egyéb iránt csend volt, és nyugalom. Érezni lehetett, hogy vége. Lejártak a világháborúk, haláltáborok, megépítettek sok száz vízi erőművet, sok tíz Dunacsatornát, elült a por a forradalmak karszalagjain. És akkor érezni lehetett, hogy vége. Mindenki aludt, senki nem dolgozott éjszaka. Csak mi böfögtünk a padon, más egyéb nem történt a világban.